Színkép.
Színpad.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad. Színpad.
Padkép.
Színkép.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Ha nyár, akkor annak kiemelkedő eseménye a Nemzeti Filharmonikusok Beethoven koncertsorozata Martonvásáron a Brunswick kastély csodálatos parkjában. Július 15-én Kovács János karmester vezényli Beethoven Edmond kísérőzenéjét és az 5. szimfóniát. Közreműködik Fodor Gabriella szoprán és Kovács István színművész. 22-én Medvecki Ádám karmester vezényli Beethoven 1. szimfóniáját Beethoven zenei lovagi baletthez című művét és a 7. szimfóniát. Július 29-én pedig Somos Csaba karmester vezényli Beethoven 4. zongora versenyét és Krisztus az olajfák hegyén című művét. Közreműködnek Balog József zongora, Kolonics Klára szoprán, Prikner Szabolcs tenor és Tomás Szelk basszus. Első nap a koncertet követő nap. Beethovent hallgatni így léleképítő. Most idézek egy 62 évvel ezelőtti plakátról. Ez a múlt 150-es évének első felében egy kisvárosban a helyiek koncertjére invitált. A terror sötétségében egy elhivatott zenész zenekart szervezett, maga köré gyűjtötte az értékekre szomjazókat, és Arany János, Tóth Árpád, Áprili Lajos adiversekkel fűszerezett hangversenyt is adtak Bartók, Kodály, Mozart, Chopin, Schumann, Paganini, Saint-Saëns műveiből. Egy város szellemi életét pendítette. A karnagyot úgy hívták Herboli László. A koncerten természetesen fellépett a család, feleség Gordonon, s a gyermekek Herboli Ildikó gitáros zongora, Herboli Margit cselló, Herboli László trombita. Az utóbbi Herboli Domokos édesapja. Herboli Domokos pedig az év elejétől a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Vele beszélgetek. A zenét azt a génjeiben hozta. Mennyire volt természetes belenőni ebbe a zenei közegbe?
Természetes volt, mert a zenetanulást, ahogy Kodály is ezt elképzelte, én még születésem előtt kezdtem gyakorlatilag, otthonról hoztam a zenét, nekem édesapám, az ő apja, az apám, apának az apja is mindenki zenész volt, a bátyám is zenei pályára ment, és én is zenei pályára készültem nagyon sokáig. Először a Zeneakadémia Tanárképző Intézetén Nagybőgő szakon végeztem.
Miért pont a Nagybőgő?
Nagyon sokáig zongoráztam, de zongorista nem akartam lenni semmi esetre sem, viszont amikor kamaszodtam, akkor a basszusgitár nagyon megfogott. Egyfajta lázadásként éltem meg, és az apám, aki szintén a komoly zene iránt elkötelezett ember volt, azt mondta, hogy persze, nyugodtan basszusgitározhatok, csak előbb egy kicsit bőgőzzek. Egy évet nem kell sok, de hát azért mégis a klasszikus alapjai meglegyenek a hangszernek, és akkor utána majd elkezdhetek basszusgitározni. Nem is tudom, hogy összesen hány évet bőgőztem, rengeteget, mert aztán ott ragadtam, nagyon megszerettem, és aztán így bőgőszakon végeztem.
Hogy tervezte akkor a pályáját? Ki volt az, aki hatással volt a zenei pályájára?
Járdányi Gergely nagybőgőművész volt, aki a legnagyobb hatást gyakorolta rám. Ő nála 6 évig tanultam összesen. Konziban is nála tanultam, és aztán felsőfokon is. Úgyhogy őt jelölném meg, hogyha zenei mesteremet meg kéne jelölni. Az is igaz, hogy amikor én 2000-ben lediplomáztam, addigra én már nagyon sok mindent csináltam. Tanítottam, számos hazai szimfonikus zenekarban kisegítőként jelen voltam. Egy nagyon rövid ideig félállásban a rádiózenekarnak a bőgőse is voltam, ifjúsági zenekarokat és nem ifjúsági professzionális zenekarokat is megjártam, sőt egy kicsit a főiskola mellett külföldön is dolgoztam, tehát nagyon sok mindent csináltam.
Már bőgözött?
Igen, így van. Tehát mire lediplomáztam, addigra már tulajdonképpen azt a spektrumot és azt az életvitelt, amiben bele nevelkedtem, azt én már ismertem is, és bevallom őszintén, lehet, hogy szégyellnem kéne, büszke semmiképpen nem vagyok rá, de nem is akartam ezt az életmódot élni. Annyira, hogy a diploma után elmentem a közgázra, és...
Tanítás föl sem merült?
De fölmerült, egy kicsit tanítottam is a Szent István zeneiskolában, de tulajdonképpen úgy éreztem, hogy abba kell, hogy hagyjam. És nem csak a zenét, hanem az egész kulturális élettől kicsit elkívánkoztam, és ennek egy másik nagyon fontos gyerekkori indítatása volt, engem mindig rettenetesen érdekelt. Később tudtam meg, hogy az, ami engem nagyon érdekel, az valójában a makroökonómia. Akkor ezt még nem tudtam, mert nem ismertem ezt a fogalmat, még 21-22 évesen sem ismertem igazán ezt a fogalmat, de gyerekkorom óta foglalkoztattak gazdasági kérdések, és akkor egy meredek irányváltással diploma után elmentem a közgázra tanulni, és tulajdonképpen újra kezdtem az egész életemet. Teljesen abba hagytam a zenélést.
Környezete hogy fogadta?
Hát, hogyha őszintén mondhatom, akkor azt hiszem, hogy nem normálisnak tartottak. A családom mindvégig azért támogatott, ennek ellenére, hogy nagyon furcsán néztek rám, de aztán később helyére kerültek a dolgok, és akkor kiderült, hogy ezt én nagyon szeretem, ez engem nagyon érdekel, és nagyon boldog vagyok ezzel, és annak meg már mindannyian örültek.
Hát amikor egyetemre járt, hogy akkor hogy gondolta, hogy én akkor mivel fogok foglalkozni, ha végzek?
Rendkívül későn érő típus vagyok, azt hiszem. Akkor azt én nem tudtam. Tehát 24 évesen én még nem tudtam, hogy miből fogok élni, noha már volt önálló jövedelmem addigra jó régóta. Olyan nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy az édesanyámnak, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetek, azt hiszem mindenki sokat köszönhet az édesanyjának, de az én édesanyám anyagilag, erkölcsileg mindig mögöttem állt, és minden döntésembe támogatott, még akkor is, hogyha az nagyon-nagyon furcsa döntésnek tűnt.
Meg volt a lelki erősítés, és akkor az egyetem után egy nagyon változatos pálya következik, és mindenhol viszonylag nagyon hamar már vezető pozícióba, vagy vezető mellett.
Így van, vezető mellett kezdtem tanulni. Az is igaz, hogy a közgáznak a vezetőképző intézetében jártam, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen MBA diplomát szereztem, ami alapvetően egy üzleti vezetői diploma. Maga a végzettség az már előrevetítette ezt a jövőt, és szép lassan elkezdtem beletanulni, belejönni, és remélem nem csinálom annyira rosszul.
Na akkor, hogy kezdődött ez a pálya, és mik voltak ennek az állomásai?
Nagyon lassan kanyarodtam vissza a kultúra felé. Először teljesen el akartam tudatosan szigetelődni zenétől, kultúrától, és csak az üzletre koncentrálni, de aztán egy-két éven belül úgy alakult, hogy a Hungarofest nemzeti rendezvényszervező KHT, az akkor még léteztek KHT-k, a gazdasági igazgatónak lettem az asszisztense, ami már egy kultúra közeli cég volt, de én akkor csak táblázatokkal és számokkal foglalkoztam. Később a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet megnyitotta kapuit, pontosabban még mielőtt a Brüsszeli Magyar Intézet megnyitotta volna a kapuit, ki csábított az akkori vezetője az intézetnek, Reményi Krisztina, oda a gazdasági vezetőnek. És így alakult, hogy szép lassan egyre közelebb és közelebb kerültem megint a kultúrához.
Milyen jellegű feladatai voltak egy gazdasági vezetőnek egy magyar intézetben, Brüsszelben?
Ez egy nagyon speciális helyzet volt. Amikor én kimentem, még nem nyílt meg az intézet, tehát az első és legfontosabb feladat az volt, hogy az intézményvezetővel ketten voltunk csak, és az volt a dolgunk, hogy talpra állítsuk az egészet, megszervezzük, hogy be lehessen indítani, át lehessen adni, és a kulturális programok elindulhassanak. Ez volt a legfontosabb. Kezdve attól, hogy egyetem bankszámlát kellett nyitni az intézetnek, meg kellett szervezni, hogy megérkezzenek a bútorok, meg kellett szervezni, hogy legyen telefon, internet a házban, mert amikor kiérkeztem Brüsszelbe, az üres falak voltak még csak meg, és így van, el kellett indítani, ez volt a legfontosabb.
Ilyesmiket egyetemen nem tanítanak.
Ez az életiskolája, igen. Így van, egy idegen környezetben. Nagyon sokat segített egyébként azt szoktam mondani, hogy az akkori barátnőm, ma már a feleségem és gyermekeim édesanyja, aki tolmácsként volt Brüsszelben, és aztán sikerült találni támogatókat, másokat is, akik kint voltak magyar gyökerekkel, bekapcsolódtak ebbe a szervezésbe.
Akkor Brüsszel ez volt egy év, és akkor utána Debrecen, ami már konkrétan kulturális és zenei feladat.
Igen, ez egy furcsa visszatérő momentum az életemben, hogy ilyen újrakezdések vannak. Ahogy a pályámat újrakezdtem, az életemet újraépítettem, az intézet az egy új intézet volt, ez is egyfajta újrakezdés volt. Debrecenben 2006. január 1-től került összevonásra a Debreceni Filharmonikus Zenekar és a Debreceni Kodály Kórus, és ehhez az új intézményhez lett Kocsár Balázs a zeneigazgató, és ehhez a feladathoz, ehhez az összevonáshoz, illetve ennek az elindításához.
Tehát két fiatal ember, hát akkor 30 éves volt.
Igen, nagyon fiatalon. Ma már azt is gondolom néha, hogy talán túl fiatalon is jött ez a feladat, mert bele kell öregedni egy kicsit egy intézmény vezetésébe, és ahhoz, hogy az ember más embereket tudjon irányítani, és döntéseket tudjon hozni, ahhoz szükség van élettapasztalatra. Remélem, hogy azért nem csináltam maradandó sérüléseket.
Ott már úgy zenész művészekkel dolgozott.
Így van. Egyrészt integrálni kellett ezt a két együttest, és a Debrecen városának a kulturális élete akkor egy kisebb fajta átalakuláson ment át, ebbe kellett beilleszkedni.
Vagy idegen helyen, vagy egész más kulturális közeg. Új feladat volt az is, hogy egy nagy múltú énekkar, egy legendás karmester előddel.
A debreceni zenekar egy speciális helyzetben lévő zenekar, évente 150 szolgálatot kell, hogy adjon a színháznak, tehát tulajdonképpen ez egy nagyon szoros együttműködés jelentett a színházzal is. A zenekar, illetve a kórusnak a mondjuk úgy a művészeti vezetői státuszát betöltő zeneigazgató, egyben a város színházának a zeneigazgatója is volt akkor. nem tudom, hogy ez a struktúra maradt, de akkor ez így volt, és ezt kellett ügyesen összehangolni, és megtalálni azt, hogy mindenkinek a megmaradjon egyrészt a szakmai szuverenitása, illetve integráltan tudjon ez a három együttes tulajdonképpen együttműködni.
Mi volt, ami segítette ebben, és mi volt a nehézsége a feladatnak?
Mindig mindenhol más a nehézség. Mindent emberek csinálnak, és azt hiszem, hogy nagyon sok múlik azon, hogy vezető kollégák mihez hogyan tudnak hozzáállni, ki mit tud hozzátenni a dologhoz. Az alapkiindulási ponton mindig az, hogy csodálatos dolog, hogy egy társadalom elkülönít anyagi erőforrást, energiát és időt arra, hogy a saját kulturális életét azt megálmodja, menedzselje, megélje, elmenjenek a színházi előadásokra, koncertekre. Ez mindig tud egy olyan alap lenni, egy olyan maga, amiből lehet táplálkozni. És aztán, amikor a közönség eljön és jól érzi magát, és úgy érzi, hogy kapott valamit, akkor az mindig tud adni energiát egy tovább lépéshez.
Ez volt 4 év, utána egy merészváltással a zenei életből átpártolt a színházhoz, az Örkény Színházhoz, Mácsai Pálhoz. És a szerepe is egy kicsit megváltozott, mert ugye előtte igazgató volt, és itt pedig Mácsai Pál volt a színház igazgató.
Így van, ez megint egy teljesen új kezdet volt. Ennek a történetnek 2 fontos szála van. Az egyik egy magánéleti dolog, hogy időközben megszülettek a gyermekeim, és amíg gyermektelen voltam, addig nem volt gond ez az ingázás Budapest és Debrecen között, de ez egy idő után tarthatatlanná vált. A másik dolog pedig az, hogy az Örkény Színház életében megint csak egy új fejezet kezdődött. 2009 végén döntött úgy a fővárosi közgyűlés, hogy egy önálló céget, egy önálló KFT-t hoz létre a színház mögé. Korábban a Madách Színház keretei között működött az Örkény Színház. Így viszont a színház saját lábára állt, és megint egy olyan feladat talált meg, hogy a szinte semmiből önálló lábra kellett állítani azt a színházat, és ez egy rendkívül izgalmas és érdekes feladat volt, teljesen más, mint az azt megelőző intézményvezetői feladat. A kettő között nem nagyon van bármiféle átjárás. Ez egy megint egy új kezdet, megint egy másik.
Tehát a szakmájába vágom, mert ezt tanulta, nem?
Így van, pontosan. Tehát nem volt idegen a dolog ilyen értelemben, csak egy új kezdet volt. Úgy látszik, ez a fajta nem is billegés, mert a billegés szóban van egy bizonytalanság, hanem inkább ez a kettőség. Ez eddig végig kísérte a pályámat, hogy a kultúra és gazdaság. És hol egy kicsit az egyikből van több, a másikból kevesebb, hol fordítva.
No, de hát a színész is művész, a zenész is művész, és hasonló karakterek, mert úgy az érzékenységükkel dolgoznak. És nem nehéz ez?
Bizonyos esetekben tud nehéz lenni természetesen. Egy színész, aki színházban dolgozik, az a saját idegrendszerét viszi bele a munkájába, ami nem egy hallatlanul nagy áldozat. Egy olyan nagy áldozat, amire valószínűleg én például képtelen lennék. A zenésznél tulajdonképpen ugyanerről van szó, csak egy másik kódrendszert használ.
Hangszeren keresztül.
Hangszeren, vagy egy zenekaron keresztül, vagy egy kóruson keresztül. Ez egy rendkívül komplikált dolog. Éppen ezért vannak, akik nem is szeretnek művészekkel dolgozni, mert ez a fajta idegrendszeri változatos fordulatszám, ez sokakat tud zavarni. Én egyrészt megszoktam, másrészt pedig, miközben ez nehéz helyzeteket is tud eredményezni, ugyanakkor pedig csodálatos személyekkel is hoz össze az élet. Tehát fantasztikus művészekkel tudok napi kapcsolatban lenni, találkozni velük, segíteni, megoldani az ő problémáikat, és gyakran ők oldják meg az enyémet, úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék az élettől.
Ez egy fantasztikus színház, csodálatos művészekkel. Pogány Judittal könnyű volt, csújaim, rendkívül tehetségű művészek.
Rengeteg csodálatos élmény köt az Örkény művészeihez, de ha már Pogány Juditot említettem, csodálatos személyiség, fantasztikus, ahogy viszonyulni tud az emberekhez, a gyerekekhez, egyébként az állatokhoz, ő egy nagyon nagy állatbarát is, fantasztikus személyisége van. A színészi tehetsége pedig egy olyan mérő jövő ős erő, amit tényleg csodálatos látni, és megkockáztatom, hogy külön nagyszerű dolog látni őt estéről estére. Tehát amikor én látom őt, és találkozom vele a büfében, és elmondja, hogy ma éppen milyen hangulatban van, és mi minden jár a fejébe, és utána látom, hogy a színpadon mire képes. Egészen elképesztő, ahogy ő a saját szakmájához, a saját munkájához, a saját művészi teljesítményéhez hozzá, elképesztő alázattal. Csúlya Imre szintén. Hát Imréről azt kell tudni, én nem tudom, hogy ezt a civilek mennyire tudják, vagy nem tudják, de soha az ember nem lett annyira letörve, hogyha a büfébe összefut az Imivel, akkor 2-3 percen belül lefogna a hasát a röhögéstől, már bocsánat a szóért, de ő az, aki mindig meg tudja az embert neveltetni. Csodálatos személyisége van, és mindemellett egy ismert és egy jelentős művész. Sajnos a közönség az Iminek általában az egyik komikusi oldalát ismeri, valójában neki
fantasztikus drámai ereje van.
És most nem sokára fog jönni a 4. Henrik, amiben szintén óriásit fog alakítani. Ő egy nagyon sok oldalú színész, sokat szerepel tévében és mozifilmen, de ennél sokkal több színe van neki, egy csodálatos ember. De hát ott van még Gálfi László, és hát aztán a rengeteg fiatal tehetség is, Polgár Csaba, Nagy Zsolt, Szanner Anna, aki már azért nem is az a legfiatalabb generációból van, csodálatos alakításokat láttam tőle is. Sokan a Fűr Anikó, és még hosszan sorolhatnánk.
Egy remek társulat volt a színház, és aztán váltott a rádiózenekarhoz.
Igen, ez megint egy új kezdet, lecsakadik új kezdet. Ennek az előzménye az, hogy szegény Kocsi Zoli is halála előtt már fölemelte szavát a rádiózenei együttesek érdekében, nem kevésbé Vásári Tamás, Kovács János, és most előállt az a helyzet körülbelül egy évvel ezelőtt, hogy a politika, illetve a kormány ezt a fölemelt szót, ezt meghallotta, és elhatározta magát a kormány, hogy valamit tenni akar ezeknek az együtteseknek az érdekében, és ennek a folyamatnak volt, vagy lett volna az egyik állomása az, hogy én is a képbe kerülök. Ez azt jelenti, hogy nem csak pénzt és forrást, hanem valóban egy szakmai váltást szeretne a kormányzat a rádiózenei együtteseinél. Mi most minden bizonnyal meg is fog történni. Ennek az előkészítésében ilyen módon részt tudtam venni, de kiváló kollégám Kovács Géza ezt fogja tovább vinni, illetve viszi is, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezek az együttesek az elmúlt körülbelül 10 évben egy nagyon elhanyagolt helyzetbe kerültek. Nem rossz indulatból, egyszerűen én azt gondolom, hogy a korábbi vezetői annak a különböző formációban létrejött konglomerátumnak, ami a médiát, a közszolgálati médiát gyűjtötte, az ő számukra egyfajta divízió, egy plusz egy adalék voltak a zenei együttesek. Nem biztos, hogy mindig azok a lehet, hogy egyébként kiváló menedzserek, gazdasági szakemberek vagy média szakemberek föl tudták ismerni, hogy közben milyen múlttal, milyen értékekkel rendelkeznek ezek az együttesek. Ez az a zenekar azért, mármint a rádió.
A rádió gyerekkorús nemzetközi hírnevet vívott ki magának.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, különösen akkor, amikor a rádió még a technológiának egyfajta csúcsát képviselte, akkor általában a világban, Európában különösen különböző rádióknak az együttesei kitüntetett helyzetben voltak. A legjobb előadó művészeti szervezeteknek számítottak olyan minőséggel és olyan súllyal, ami ma már elképzelhetetlen.
Megváltozott a szerepük?
Én azt tapasztalom, hogy külföldön is némiképpen egyel hátrébb sorolódtak, kevésbé tűnnek fontosnak. Ez valahol természetes, változott a technológia, nagyon sok minden megváltozott ebben a szakmában. Ezzel nem is lenne gond, csak közben azokat az értékeket, amelyek közben felhalmozódtak sok évtized alatt, azokra meg nagyon kéne vigyázni, meg kéne őket őrizni, és tovább kéne fejleszteni. Azt hiszem, hogy ennek a szakmának, egy egész komoly zenei szcénának egy óriási kérdése, hogy abban a világban, amikor a zsebünkbe hordjuk az internetet egy okos telefonnal, és amikor olyan információ áradat éri a fiatalságot, amilyen, hogy vajon akkor azokat a mondani valókat, és ahogy szeretnénk elmondani, ez hogyan vihető át a következő generációk számára is. Ez a legkomplikáltabb dolog. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kihívás, ami előttünk áll, de biztos meg fogjuk ugorni.
De két hónap után egy újabb váltás és egy újabb feladat.
Igen, egyrészt ez egy elég nehéz szituáció volt, főleg elődömnek Kovács Gézának itt a Nemzeti Filharmonikusoknál. Kocsi Zoltán halálával kezdődtek a bonyodalmak, mert amikor Kocsi Zoltán meghalt, akkor kötelessége volt Kovács Gézának, mint főigazgatónak gondoskodni az utódlásról. Ő ezt meg is tette, és Ötvös Péter zeneszerző karmestert, aki egyébként egy világhírű magyar művész, őt nézte ki erre a feladatra, és végül is a tulajdonos fenntartó minisztérium egy másik döntést hozott. Úgy döntött a minisztérium, hogy legyen Hamar Zsolt ennek az intézménynek a zeneigazgatója. De addigra már Kovács Géza elkötelezte magát Ötvös Péter mellett, ami azt jelenti, hogy itt konkrét időpontokat, konkrét koncerteket egyeztetett levele, és
nem egyik napról a másikra, hanem 2-3 évre előre kell gondolni mindenkinél.
Így van, ez nem egy olyan műfaj, ahol 1-2 hét alatt újra lehet mindent rakni, ennél sokkal bonyolultabb a dolog, különösen jelentős művészek esetében, akiknek 2-3 évre előre tele van a naptárjuk. Ennek ellenére Ötvös Péter boldogan húzta ki a meghívásait, és írta be a Nemzeti Filharmonikusokat. Ugyanakkor az is világos, hogy a tulajdonosnak más volt az elképzelése, máshogy akarták ezt a helyzetet megoldani, és erre tulajdonképpen joga van a minisztériumnak irányt váltani, vagy legalábbis koncepcionálisan meghatározni azt, hogy milyen irányba lépjen tovább az intézmény. Miniszter úr és a területért felelős államtitkár úr úgy gondolták, hogy egy fiatalabb karmestert szeretnének itt látni, lévén, ahogyan Kocsi Zoltán egy jelentős 20 évet tudott maga előtt, lehessen egy következő 20 éves időszakban gondolkodni, és ezért született aztán az a döntés, hogy Hamar Zsolt legyen a zeneigazgató. Így viszont Kovács Géza erkölcsi okokból nem tudta ezt képviselni.
Mennyire csak egy nép volt, mert vannak karmesterek a 40-es generációban. generációból.
Én ezt nem tudom. Én ebbe nem láttam bele ebbe a döntéshozatali folyamatban, hiszen akkor én még elő sem kerültem. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ezt a minisztérium átgondolta, hogy legyen, és így hoztak egy döntést, amire tulajdonosként joguk van. És akkor fogalmazott meg az az ötlet, hogy mivel én még csak 2 hónapja vagyok a rádióban, és Kovács Gézával mi korábban már nagyon sokat dolgoztunk együtt, amikor én még Debrecenben voltam igazgató, akkor a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, aminek Kovács Géza az elnöke, annak én elnökségi tagja voltam, és igyekeztem az egész szakmáért tenni, amit akkor tettünk. És Kovács Géza korábban már kinézett engem utódjának, mondván, hogy jó lenne, hogyha már közelítenék az intézmény felé egyébként is. Erre mondtam nemet, amikor a rádióhoz mentem. És így valójában innen nézve, vagy erről az oldalról nézve, inkább csak ez a folyamat felgyorsult, és akkor jött az az ötlet, hogy mivel miniszter úr semmiképpen nem akarta Kovács Géza tudását, egyébként jelentős...
Nemzetközileg is elismert szakember.
Így van. Külföldön, hogyha zenekarigazgatók, magyar zenekarigazgatók kerülnek szóba, akkor mindenkinek Kovács Gézőt eszébe számos külföldi előadó művészeti szervezetnek vagy elnöke, vagy elnökségi tagja, sokat tud erről a szakmáról valóban.
És ez egy szakma. A zeneigazgatás az egy szakma. Beszéljünk erről a szakmáról. A zenekart is fel kell építeni. Hát a zenekar repertoáriát fel kell építeni. Ameddig felépült, azzal mit tudnak kezdeni, hogyan szeretnének lépni, mifelé. Úgy tudom, hogy megduplázódik a koncertek száma. Rengeteg új feladat és rengeteg változást jelent az, hogy most már nem Kocsis Zoltán a Nemzeti Filharmonikusok vezetője.
Így van, az, hogy Hamar Zsolt és szerint személyem is munkába állt itt a tavasz eleje közepén, ez egy nagyon furcsa helyzet, az időzítés szempontjából különleges. Ahhoz túl késő, hogy teljesen újra lehessen gondolni a jövőt, és az apró télekről újra lehessen építkezni, ahhoz meg elég korai, hogy azért sok minden ötletet már elő tudjunk venni, meg tudjunk alkotni egy koncepciót. De a művészi koncepciós arculat kialakítása, azt gondolom, hogy akkor csinálja jól egy zenekarigazgató, hogyha azt a művészeti vezetőt, vagy ezt a feladatot ellátó személyre bízza, nálunk ez zeneigazgatónak hívják, tehát a művészi teljesítményért, arculatért és koncepcióért Hamar Zsoltnak áll az ászló, neki kell ezt kitalálnia.
De hát ön is művészember, teljesen tisztában van azzal, hogy Hamar Zsolt mit csinál, nem?
Persze, természetesen, és tudom kontrollálni ezt a dolgot, és azt hiszem, hogy ez is a dolgom, hogy a szárnyaló művészi fantáziát lehozzam a földre, és olyan keretek között igyekezzek tartani, amely keretek között meg is valósítható. Tehát ilyen értelemben ez a munka teljesen egybevág a gazdasági igazgatással, ami szintén erről szól, hogy a valóság talaján kell megtartani az álmokat. Álmok nélkül nem lenne értelme a valóságnak, realitásérzék nélkül pedig megvalósíthatatlanak lennének az álmok.
Korábban dolgozott Hamar Zsolttal?
Nem, egyáltalán nem. Az élet furcsa, de úgy hozta, hogy nem találkoztunk korábban soha személyesen, noha én tudtam róla, nyilván ő is hallott rólam, de mi személyesen soha nem dolgoztunk együtt, itt ebben a házban, a Művészetek Palotájában tavasszal találkoztam vele életünkben először.
Tehát most egy létező zenekar, egy nagyon komoly múltra rendelkező zenekar életét kellett újra gondolni.
Így van, én ezt úgy fogalmaztam meg a zenekar számára is, hogy Kocsis Zoltán egy zseni volt. 150 évben egyszer születik ilyen zseni, aki ennyi mindent tud a zenéről, akinek ilyen füle van, ennyi mindent meghal, és ennyire tudja, hogy ő mit és hogyan akar hallani. Ugyanakkor egy ekkora zseninek óriási személyisége van, ami egy nagyon nagy ajándék egy egész országnak. Másik oldalról viszont egy ekkora személyiség óhatatlanul árnyékol is. Ez azt jelenti, hogy ő a saját művészi elképzelését és ízlését teljesen érthető és logikus módon az egész zenekarra kiterjeszti. De ilyenkor egy zenekar nehéz helyzetbe kerül, mert a saját hangját nem tudja megtalálni, illetve el kell folytania magában. Kocsis Zoltán halálával, ami kétségkívül egy elképesztő veszteség az egész nemzetnek, de most a következő éveknek az az egyik nagy kérdés, hogy mi történik akkor, amikor ez az óriási árnyék, ez nem vetül a zenekarra, és kiderül, hogy a zenekarnak milyen a saját arca, milyen saját árnyalatai vannak. Óhatatlanul a fény felé egyel közelebb tud lépni a zenekar, ez egy izgalmas helyzet lesz, hogy mi fog ebből kisülni.
Említettük ezt a 2-szer ennyi koncertet, tehát a repertoár szempontjából, a zenekari tagok felkészülése szempontjából, a zene élet szempontjából, ugye voltak külföldi koncertek, magyarországi koncertek.
Az egyik legfontosabb változás az az, hogy néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Filharmonikusoknál a bérletrendszer megváltozott, nagyon föllazult, és tulajdonképpen a bérlet az egy vásárlási kedvezményi avanzsát. Most a bérletrendszert Hamar Zsolt javaslatára visszahozzuk. Az, hogy 5 új bérletsorozatot indítunk, ez azt jelenti, hogy a bérletsorozatokon belüli koncerteket mindig valamilyen szellem elemi szál összeköti. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol egy bérletet, és az évadban eljön azokra a koncertekre, amiket a bérlet tartalmaz, akkor az évad végére reményeink szerint összeáll benne egy kép, hogy mi az, amit kínálni szeretnénk. Összeáll egy összefüggés rendszer, amivel abba bízunk, hogy többet tudunk adni a közönségnek. Ennek járuléka az is, hogy több koncert lesz, hogy változatos helyszíneken tartjuk a koncerteket, minden bérlet sorozatnak másmilyen helyszíne lesz, ami oda a legjobban passzol.
És a repertoár már gondolom, hogy kialakult, hogy mi az, amit szeretnének, vagy mi felé indulnak.
Egyik oldalról azt szeretnénk, hogyha azokat az klasszikus műveket, amik normális esetben gyakran hallhatók, ez a zenekar az utóbbi években még sem játszotta túl gyakran, ezek megszólalnának. Tehát lesz egy klasszikus, egy hagyományosabb, egy konzervatívabb árnyalata is a munkának. Ugyanakkor a magyar kortárs zené érdekében, vagy afelé szeretnénk egy lépést tenni, tehát magyar kortárs is műsorra fog kerülni.
Külföldi koncertek?
Külföldöt is tervezzük, de még a külföldi színre lépés előtt szeretnénk itthon egy kicsit. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, az én nagy vágyam, hogy ez a két együttes, nem csak a zenekar, hanem a kórus is, társadalmi beágyazódása mélyüljön. Tehát azt szeretnénk, hogy többen tudjanak rólunk, sokan tudják, hogy mi mivel foglalkozunk, és hogy sokakban tudatosuljon az, hogy azért az egy fantasztikus dolog, amikor egy társadalom tud arra pénzt költeni, és tud feltételeket teremteni ahhoz, hogy gyakorlatilag egy-egy koncert, egy árajér, ami néhány ezer forint, ami ma már nem számít nagyon sok pénznek, olyan magyar és nemzetközi szólistákat, karmestereket láthasson, és olyan értékhez lehessen jutni, ami messze-messze túlmutat azon a néhány forinton, amiben ez kerül.
De ugye Debrecenben már volt itt, hogy zenekar és kórus, akkor beszéljünk egy kicsit erről, és akkor a Kottatáról is, mert ami az is egy óriási terület, és egy fantasztikus felelősség.
Így van, a Kottatárnak a klientúrája egy elég jól, ez egy nyilvános Kottatár, bárki kölcsönözhet, kevés cég van, aki ezzel foglalkozik Magyarországon.
Azért jelentős, hát a zeneirodalom hozzáférhetőségét nagy részben önök biztosítják.
Így van, és egy csomó ritkasággal is rendelkezünk, rendszeresen fordulnak hozzánk például karmesterek, különböző példányokért, olyasmikért, amikben olyan vonások vannak beírva, amilyet valamelyik más korábbi jelentős karmester kért esetleg a zenekartól. Valóban ez egy fontos dolog. Szerencsére ezzel nagyon sok munka nincsen, mert ez egy nagyon jól kialakult gyakorlat szerint történik.
Mennyire van eszköz arra, hogy bővüljön a Kottatár, hogy be tudjanak szerezni új anyagokat?
Folyamatosan bővítjük a Kottatár. A lehetőségekhez szabjuk mindig ennek az előrelépésnek a mértékét. Ha van pénzünk, bővítjük, ha éppen kevesebb van, akkor kicsit várunk vele. De azért a folyamatosság az mindig jelen lesz, tehát valami mindig jön újonnan be.
Pár hónapja ül ebben a székben. Milyen érzéssel ül, és mi az, amit szeretne?
Hát rengeteg vágy által fűtve ülök, és persze az is igaz, hogy sok szorongás is van bennem. Egyrészt azért, hogy sikerül-e megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket elsősorban magam támasztok saját magam felé, és egy nagyon jól eső izgalommal is ülök ebben a székben. Külön választanám egyrészt a felnőtt, másrészt az ifjabb társadalomról, hogyha beszélünk. Egyrészt azt szeretném, hogy a közönség az bővüljön. Olyan kincseket őrzünk itt, amiket mindenképpen meg kéne mutatni. Különösen olyan időkben, amikor az emberek gyakran úgy tudják érezni, hogy a kapaszkodóikat, a fogódzóikat elveszítették. Hozzáteszem, valószínűleg a történelem során ez mindig így volt, tehát ebből a szempontból nem változott meg a helyzet, csak mindig aktuálisan azt érezzük a legnagyobb gondnak, ami körbevesz minket. Úgy érzem, hogy a mindennapi élet során nem vesszük észre, hogy valójában a járda szegély gyémántokkal van kikövezve. Ezt egy halatlanul fontos kincsnek tartom. Hála Istennek nincsenek háborúk, nincs éhezés, nincs járvány, és szinte bárki megteheti, hogy vesz egy jegyet és beül egy koncertre, és egy olyan érzelmi feltöltődést tud kapni, egy olyan szellemi értékhez tud hozzájutni, ami szinte páratlan. Ezt szeretném, hogyha a társadalomnak egyrészt a felnőtt része megkaphatná. Ami az ifjabbakat illeti, ők különlegesen nehéz helyzetben vannak, mert óriási információ áradat zúdul, még szabályozatlanul az ifjúságra. A technológia fejlődése annyira felgyorsult, vagy legalábbis annyira felgyorsultnak érzékeljük, hogy csak kapkodjuk a fejünket, az évek mennek, és még magunk se tudjuk, hogy mihez kéne ezzel kezdeni, és nem tudjuk elképzelni, hogy vajon 15-20-30 év múlva az akkori felnőtteknek majd milyen élete lesz, hogy fognak élni. Ő nekik különösen fontos lenne, hogyha fogódzókat kaphatnának, és olyasmire, amire eddig esetleg nem volt idejük, vagy érdeklődésük.
Vagy nem jutottak hozzá, mert más volt a környezet.
Igen, ő nekik meg nagyon jó lenne, hogyha hozzá tudnának ehhez jutni, illetve egy furcsa jelenséget tapasztalok. Amikor én középiskolás voltam, noha én konzervatóriumba jártam, mégis azt gondolom, hogy az akkori fiatal korosztály zárkózottabb volt, vagy zártabb volt, mint a mostani. Most azt veszem észre fiatalokon, hogy nyitottak, érdekli őket, még a tradicionális kultúra is, nem feltétlenül az új. Ezt megint egy zicsernek érzem, amit nagyon jó lenne kihasználni.
Milyen eszközeik vannak, hogy hozzájussanak a fiatalok ehhez a világhoz is?
Ezeket az eszközöket kell kifejlesztenünk, meg kell találnunk a hangot velük. A csatornákat látjuk, azok elérhetők, és ráadásul a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem is kell ehhez feltétlenül sok pénz. Annál több kreativitás kell viszont, mert annál nagyobb a kínálat, és pont megtalálni pont azt a hangot, pont azt az információt kiválasztani, hogy mi az, amit először el kéne jutatni, mi az, amit másodszor el kéne jutatni, hogy az érdeklődésük egyrészt felkelthetővé legyen, illetve az, hogy amikor majd ők felnőnek, akkor legyen mire visszaemlékezniük. Ez lenne az egyik legfontosabb cél, vagy az egyik legnagyobb álmom, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ez tudjon működni.
Kapott egy nagy múltú zenekar, egy nagyon erőteljes egyéniség után következett. Ez mennyire hátrány, vagy mennyire előny ez az újítani vágyás?
Azt hiszem, hogy ez nem is előny, nem is hátrány, ez egy feladat, amit az ember akár le is tagadhat, akár megpróbál nem tudomást venni róla, de ettől még mindig jelen lesz. Tehát a legokosabb szembenézni vele, és megpróbálni megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.
Lesz valami nagyobb változás az a zenekar életének eddigi folyamatában, vagy más jellegű munka?
Azt hiszem, hogy olyan nagyon markánsan azonosítható, inkább csak a több koncert lesz, ami már inkább a műhely munkára vonatkozik, azaz, hogy mivel más Hamar Zsolt más művészi megközelítéssel fog dolgozni, ez óhatatlan művészeknél, mint Kocsi Zoltán, ezért a zenészek fogják érzékelni, hogy máshova fognak kerülni a hangsúlyok. A műsorpolitika is ez szerint alakul, ahogy beszéltünk, tehát, hogy egy tradicionálisabb közönség, egy tradicionálisabb műfajt is szeretnénk tálalni, ha úgy tetszik, és a kortárs felé is fogunk egyszerre nyitni. Tehát ebből kifolyólag a műhely munkában lesznek változások.
Az, hogy ha dupla koncertszám, akkor az a zenekari tagok számára egy megkettőzött feladat, mert azért akármennyire is felkészült tehetséges zenészek, nagyon sok munka kell ahhoz, hogy egy-egy műsor szám zeneileg felépüljön, kialakuljon. Ezt hogy fogadták?
Én azt hiszem, hogy rendkívül jól és nagyon nyitottan a kollégák. Föl voltam rá készülve, hogy már előre fáradtnak fogják magukat érezni, de érdekes módon nem így van. Nagyon érdekli őket a jövő, és én azt hiszem, hogy nagyon sokakat motivál az évad terv, tehát azok a művek, amiket jövőre eljátszhatnak. Az egy művésznek mindig jó, hogyha sok dolgot tud megmutatni magából, akár egy nagy zenekar tagjaként is.
Az énekarról keveset beszéltünk, tehát ez a dupla koncertszám, ez az énekarra is vonatkozik?
Nem. Alapvetően a struktúra úgy alakult ki, hogy a zenekarnak van egy külön művészi élete, és a kórusnak is egy külön művészi élete van. Más-más személy felel a kettőnek a művészeti vezetésért, a két együttes művészeti vezetésért, és azt hiszem, hogy ez így van. Jól. Természetesen számos ponton van együttműködés, adja magát az oratórium, mint műfaj ilyenkor, de külön-külön élete van a két együttesnek. Bő egy évvel ezelőtt Somos Csaba vette át a kórusnak, és én azt hiszem, hogy Somos Csaba Karnagy úr egy rendkívül igényes elképzelésekkel vette ezt át, és ezen az úton el is indult, és már most ennek hallhatóak az eredményei. Több a kapella műsort, nagyon árnyalt hangzás az, amit ő csihol ki a kórusból, és azt hiszem, hogy nagyon jól is csinálja.
Tehát szerint, hogy egzisztenciális biztonságban érzik magukat, mert azért ez nem egy olcsó műfaj, a dupla koncert, hanem is dupla költség, de mindenféleképpen van anyagi vonzata is. Biztonsággal azt mondhatja, hogy akkor ez egy perspektívikusan ezt így élni lehet.
Először is egzisztenciálisan ez az intézmény, ez nagyon biztos lábakon áll, tehát egy kiegyensúlyozott, nyugodt, mondjuk úgy, hogy alapműködésre abszolút megvan a fedezet, egy szavunk se lehet, ezzel minden rendben van. Természetesen a művészet is olyan, mint bármi más, azért bármennyi pénzt el tudnánk költeni, de bajban semmi esetre sincs az intézmény. Az is igaz, hogy a megnövekedett koncertszám az a költségekben is jelentős növekedést fog jelenteni, illetve az a társadalmi beágyazódás, amit említettem, ennek is van költségvonzata. Egyelőre ennek a fedezetét ma még nem látjuk, de biztató jeleket kaptunk a minisztériumtól, abban bízunk ezért, hogy meg lesz hozzá a fedezet, és akkor tudjuk ezt az utat járni. Alapvetően a normál alapműködés az teljesen biztosított, amiatt nem aggódunk. Mi pluszt akarunk, mi extrákat szeretnénk, mi többet szeretnénk adni, ehhez több pénz kell. Várjuk a visszajelzéseket, reméljük, hogy ez meg fogjuk kapni a minisztériumtól a forrásokat.
Köszönöm. Herbuli Domokossal, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával beszélgettem. Ha nyár, akkor annak kiemelkedő eseménye a Nemzeti Filharmonikusok Beethoven koncert sorozata Martonvásárott a Brunswick kastély csodálatos parkjában. Július 15-én Kovács János karmester vezényli az Egmont nyitányt és az 5. szimfóniát, 22-én Medvecki Ádám vezényli az 1. szimfóniát, a Zene egy lovagi baletthez című művet és a 7. szimfóniát. Július 29-én pedig Somos Csaba karmester vezényli egy a 4. zongora versenyt és Beethoven Krisztus az olajfák hegyén című művét. Thank you.